a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. A júniusi viharos időszak nyomán közel 45,500 kárbejelentést tettek az ügyfelek a lakásbiztosításaikhoz köthetően, amelyek nyomán a már kifizetett és a kifizetésre tartalékolt összegek meghaladják a 6 milliárd forintot, írja közleményében a Magyar Biztosítók Szövetsége. A Mabisz 2010 óta gyűjti össze a május-augusztusi viharszezon kárkifizetéseit. Tavaly a hasonló időszak kifizetései és tartalékolásai 3,4 milliárd forintot tettek ki, mintegy 31.500 bejelentésre. A mostani májusi-júniusi adatok így 61.500 bejelentésnél és 7,7 milliárdos összegnél tartanak. Miután a múlt héten többen mérgezéses tünetekkel kórházba kerültek egy új típusú, eddig alig ismert gumicukor fogyasztása után, komoly figyelmeztetést adott ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Közleményében arra figyelmeztet a hatóság, hogy mérgezést okozhatnak az új szintetikus, kannabinoidokat tartalmazó gumicukrok, és fogyasztásuk fokozottan veszélyes az egészségre. Ezért azt javasolják, hogy a THCJD jelzéssel ellátott gumicukrok vásárlását jobb elkerülni mind a boltokban, mind az interneten. A bennük lévő vegyületek fogyasztásának hatására megváltozik az érzékelés, a hangulat, a viselkedés, a túladagolás, beszéd és mozgásképtelenséget okozhat, rögzítette a hatóság. A Magyar Posta a 2024. januári áremelés után idén másodízben növelte a levelek, illetve számos szolgáltatás díjait. Az áremelkedésről az állami cég ezúttal nem adott ki közleményt, közzétette azonban új 2024. július 1-től érvényes díjszabását. Amennyiben ezt összevetjük a január 1-től érvényes díjtáblázattal, akkor a termékek többsége esetében körülbelül 10%-os drágulást lehet prognosztizálni. Harmadfokú hőségriasztás lép életbe mától péntek éjfélig. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleményében azt írja, a legmagasabb fokú hőségriasztás az ország egész területére érvényes lesz. A két szervezet felhívta a figyelmet arra, hogy gyermekeket, házi állatokat egy percre se hagyjon senki az autóban. Országszerte több mint 100 helyszínen létesülhet új nyilvános e-töltőállomás. Egy augusztusban megnyíló 28 milliárd forintos támogatási program a napelemmel és energiatárolóval felszerelt modern töltőpontok telepítését is ösztönzi. A projektről társadalmi egyeztetés indul. Új döntést kell hoznia a kúriának a főpolgármester választásról. Az Alkotmánybíróság elfogadta Vitézi Dávid panaszát és utasította a kúriát, hogy rendelje el az összes szavazat újraszámlálását. Az Alkotmánybíróság határozata szerint a kúria végzésében nem indokolta meg kellően, miért találta alaptalannak Vitézi Dávid kérelmét, amelyet a Nemzeti Választási Bizottság határozata ellen terjesztett elő. Júliusban negyedik alkalommal rendezik meg a Dunacsúszást Nagymarostól Verőcéig. A sportprogramon minden lehetséges, vízi közlekedésre alkalmas eszközzel, többek között felfújható matraccal, gumicsónakkal részt lehet venni, tájékoztatták a szervezők a Magyar Távirati Irodát. Mint írják, az idei csúszás július 13-án 14 órától indul a nagymarosi strandról. A rendezvényen idén is korlátozott számú résztvevőt tudnak levinni a Dunán, ezért időben kell regisztrálni. Híreink végén az időjárásról. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, délutántól néhol zápor előfordulhat, az északnyugati határnál zivatar is lehet. A déli-délnyugati irányú szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 30 és 36 fok között várható. Az északnyugati határ közelében lehet hűvösebb az idő.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk!
Pásztor Károly, címzetes apát, pápai prelátus, címzetes esperes, nyugalmazott plébános, életének 93. papságának 70. évében, szentségekkel megerősítve a közelmúltban, június 22-én elhunyt, akinek papi elmondata következő volt: én vagyok a feltámadás és az élet. A mai adásban ráemlékezem egy 2020-ban rögzített riportommal, melyet fogadjanak szeretettel. Pásztor Károly nyugdíjas plébánost Mária Pócsi otthonában kerestem fel, nem véletlenül, hiszen a közelmúltban ünnepelte Vas miséjét, vagyis pappá szentelésének 65. évfordulóját. Még kimondani is csodálatos, drága atya. Szívből gratulálok ehhez a szép évfordulóhoz.
Köszönöm szépen, hát Isten ajándéka, csak neki köszönhetem, mert ez az ő ajándéka és az ő jósága.
Legyen olyan kedves, beszéljünk gyermekkoráról, családjáról. Kezdjük a pályafutás elején. Milyen családba született Ön bele, és mit tudhatunk gyermekéveiről?
Vállai származású vagyok. Családunkban voltak papok, Tenfli Gyula, nyiradonyi plébános, ugyancsak Egerbe végzett, és ő irányított engem Egerbe. De Vállajon nagyon sok papi hivatás volt, úgyhogy az én időmben volt, hogy egyszerre 4 kis pap is volt a templomban.
És vallásos családba született Ön bele. Azt olvasom, hogy aratáskor is együtt ment a testvéreivel, az édesanyjával, és gyakran imádkoztak.
Igen, vallásos család volt, hát édesanyám papnak a testvére, Tenfli Gyula testvére volt, de a központ a templom volt. Hétköznap nagyon sokat dolgozott a család, de a vasárnap volt a minnyájunk számára, amikor együtt voltunk, amikor örültünk, és a templom volt az, ahol felüdültünk, megerősödtünk, és utána megint dolgoztunk.
Hány testvére született?
5 voltunk testvérek, én a 5. voltam a testvérek közül.
Ön volt a legfiatalabb.
Igen.
És nem is volt kérdés, hogy a papi pályát, a papi hivatást választja? Visszaemlékszik arra, hogy mi volt az a döntő pillanat, amikor megfogalmazódott Önben, hogy pap szeretne lenni?
Hát mondjuk ez úgy volt, hogy gyerekkoromban mindig mondták, hogy pap leszek, én meg örömmel vettem ezt, boldogan. Édesanyámmal boldogan mentem templomba, Láng Gyula volt a plébános, aki a Vállai templomot építette, csodálatosan énekelt, nagyon kedves volt, és én nagyon boldog voltam, minisztráltam neki, és örömmel készültem arra, hogy én is pap legyek.
És pap is lett.
Igen, Isten kegyelméből, igen.
Méghozzá Egerben az Egri szemináriumban. Igen. Végzett és tanult.
Igen, 11 évig voltam az Egri szemináriumban, mert első gimnáziumban már oda vettek föl 42. szeptember 6-án, és az első 2 gimnáziumot, akkor még 8 gimnázium volt, ott végeztem, aztán a háború bejött 45-ben, 46-ban, nem tudtam visszamenni, majd 46-tól ott végeztem a gimnázium felső 4 osztályát, 5-6-7-8. Osztályát, meg a 5 év teológiát, úgyhogy Egri szemináriumban 11 évig voltam.
És milyen emlékei vannak az Egri szeminárium-mal kapcsolatosan?
Hát nagyon szép emlékeim vannak, nagyon szerettem a szemináriumban lenni, mondjuk második otthonom, többet voltam a szemináriumban, mint saját otthonomban. Igazán, ugye mondjuk, ha bármikor ott jártam, vagy bármikor arra járok, mindig egy kis családi vagy otthoni emlék él bennem.
1955. június 19-én szentelték pappá Egerben. Dr. Endrei Mihály püspök szentelte pappá.
Igen, jól tetszik. Igen. Akkor Capik érsek úr Helsinkibe volt a békekonferencián, és nem ő tudott bennünket szentelni, és segédpüspöke volt az egyházmegyének Endrei Mihály, és akkor így ő szentelt bennünket.
Hány papot szenteltek azon az év folyamon?
17-en voltunk.
17-en?
17-en voltunk, igen. Még ketten vagyunk, Kuklai Antal atya él még, a többiek meghaltak.
Idén mindketten vasmiséjüket ünnepelték.
Igen. Őt is köszöntöttem, de így sajnos ugye ő se tudott eljönni hozzám, én se tudtam oda elmenni hozzá.
De a telefon segítségével tartják a kapcsolatot.
Igen.
Térjünk még vissza életére, pályafutására. 1955-ben tehát pappá szentelték Egerben, ezt követően pedig káplánként szolgált, elsőként Abátszalókon.
Igen, ez volt az első helyem, talán a legnehezebb helyem is, mert akkor nagyon-nagyon Isten ellenes hangulat volt. Az egyházközségben egyetlen hittanóra se volt. Csak úgy, akit a templomba tudtunk eszinte várni vagy becsalogatni, azokat tudtam tanítani. Azután pedig két filia volt, ahol egyik osztályban két gyerek volt, a másikban pedig négy gyerek, és őket tanítottam. De hittanórán mindig egy pedagógus is bent volt, és ő ellenőrizte, hogy nehogy a népi demokrácia ellen tanítsam az első osztályú gyerekeket.
Nem volt egy könnyű időszak akkor ez.
Nagyon nehéz volt, mindenben figyeltek bennünket, és a gyerekek, mikor jöttek hittanórára, a templomba volt a hittanóra, volt, aki korábban jött, volt, aki későbben jött, és a kápláni fizetésemből akkor 500 volt a káplani fizetés, amiből 250-et leadtunk eltartásra, 50 forintot békekölcsönre, és így 200 forint maradt nekünk, és vettem egy labdát a gyerekeknek, hogy játszanak addig, míg összegyűlnek. És pár nap múlva már a tanácselnök hivatott, hogy futballcsapatot szervez káplán elvtárs, és erre nincsen joga csak a KISZ-nek, ezért a labdát hozza be, és be kellett vinni. Aztán Endrei püspök úr oda jött bérmálni, és hogy egy kicsikért fölkészítesem a híveket, és összehívtam őket énekelni. Ugyancsak hivatott megint a tanácselnök, hogy énekkart nem szervezhet senki se, csak a KISZ, és ezért szüntese be a híveknek a toborzását. A gyerekek eljöttek, és akkor elsőket tanítottunk, hát alig tudtak valamit, és én is kezdő voltam, de sokan össze-vissza jöttek, viszont a plébánosul bejelentette, hogy fél egytől fél kettőig van a hittanóra. Gyerekek sokszor késtek, és én hittanórát kicsikét kihúztam, de a plébánosulat már annyira megfélemlítették, hogy bejött és fél kettő után a gyerekeket kikergette. Nagyon borzasztó volt a félelem és a terror abban az időben.
Káplánként Abátszalókon, Edelényben, Jász Szent Andráson, Demecserben, Jász Kiséren, Miskolc Új Diósgyőrön, Nagykálóban, Egyeken és Egerben a Nagyboldogasszony plébánián is szolgált.
Igen.
Ezekben a nem könnyű időszakokban milyen volt akkor a hitélet? Ahogy említette, a gyerekeket próbálták a Jóisten felé vezetni. De mondhatjuk úgy, hogy ez sikerült is, hiszen abban az üldözött világban sokkal erősebb volt az emberek hite, mint manapság.
Igen. Ez volt az örömünk, hogy akik jöttek, örömmel jöttek, és sokszor sok gyerek volt. Ez volt az örömünk a gyerekek tanításában, meg a hívek buzgóságában. Hát ez természetesen minden egyházközségben más volt, de azért a hívekben volt hit, és minket ez tartott meg, hogy nem hiába élünk, nem hiába fáradunk, és van miért vállalni az áldozatot.
Ezekből az időkből van valamilyen szép emléke, amelyre szívesen emlékszik vissza, és amely mind a mai napig meghatározó az ön számára emlékezetes eseményként. Van ilyen történetünk?
Mondjuk volna sok is, például Demecserben négy filia volt, és minden nap másba mentem, hittanórán, gyerekek rengetegen jöttek, sokszor alig fértek az osztályban, és akkor este pedig ott maradtam, és szentmisét végeztem a hívekkel, nagyon buzgón énekeltek, imádkoztak, én későn mentem haza. Ez minden nap más filiában volt, hát élt az egyházközség. Akkor volt Bérmálás és Beszenóci érsek úr, nem tudom, érsek voltam már akkor, vagy csak helynök volt, jött bérmálni, és több mint 1000 bérmálkozó volt.
Még kimondani is csodálatos, több mint 1000 bérmálkozó.
Igen, mert már előtte talán 8 éve volt bérmálás, akkor ugye nem lehetett bérmálni a főpásztoroknak, és ugye jöttek. A katonák is, mikor hazajöttek húsvét előtt szabadságra, akkor jöttek katonaruhába is gyóni. És hát örömünk volt, az az igazság.
Plébánosi kinevezést Bakta Lóránd házára kapott. 1989-ig szolgált Bakta Lóránd házán. Milyen volt ott a hitélet?
Nem sokan voltak a baktai hívek, de buzgók voltak. 5 filia volt. Öröm volt például, amikor nagy hét volt, szentségimádást tartottak a 3 szent napon, azután farsangi szentségimádáson, a nagyobb ünnepeken a kis templom tele volt egészen. Úgyhogy örömmel szolgáltunk, a hívek mindenben segítettek, tehát valami probléma volt, mindenben ott voltak és végezték a munkát például. Akkor villamosítottuk a harangot, és jelentkezett egy vállalat 24.000 forintért, hogy megcsinálja, és összejöttek a helybeli mesterek, és 4.000 forintért minden munkát elvégeztek, és volt harangunk. De mindenben így volt, a kert körül rengeteg fa volt a templom kertben, és a sok levelet a hívek összeszedték, elvitték, rendbehozták, de a kertben is bármi probléma volt, segítettek. Tehát mondjuk nem voltunk egyedül, a hívekkel együtt voltunk.
Vasmisés szentbeszédéből idézek, amelyben felidézte a már elfeledett mesterséget, a drótos tót munkáját, aki hátán a szerszámaival kerékpárral járta a falvakat, és bekiáltotta házakba drótozni, fótozni, fazekat fódozni. Nos, ezt a mesterséget az ön papi hivatásával állította párhuzamba Dzsida Jenő Menni kellene házról házra című verse alapján. Ilyen volt akkor az ön szolgálata?
Hát ez volt igen, ugye, amikor tudtunk, mentünk filiákba és házakba, még házszentelés volt Baktaroránt házán, 2 hónapig házat szenteltünk, ez nagyon fáradtságos volt, végül már alig bírtuk, de nagyon boldog voltunk, hogy én ugye ott 19 évig minden házba, minden családba el tudtam menni, a Máterbe is, a Plébánia községbe és a filiákba is. Sőt, még akkor szomszéd Ramucsa házán beteg volt a plébános, még oda is mentem segíteni.
Bakta Loránd háza után pedig Pócspetriben folytatta lelkipásztori szolgálatát 2010-ig. Nos, milyen volt az ottani hitélet?
Hát Pócspetriben más volt a helyzet, Bakta Loránd házán ott volt a sok filia. Pócspetriben együtt volt, és csak 2 filia volt, Mária Pócs és Kisléta, de mondjuk itt még több öröm volt, mert a hívek együtt voltak, és régi buzgóság volt bennük. Hagyomány volt, a hívek jártak templomba, megtöltötték a templomot, vasárnap 2 szentmise is volt, volt hagyomány, szentségimádás, a hívek összegyűltek, mégis a régi imakönyvekből, az örök imádásból még végezték az imaórákat. Abban az időben újból kiadták a örök imádás imakönyvet, és több mint 100 könyvet megvettem, és a hívek szinte zsolozsmáztak. Nagy héten, mind a 3 szent napon több mint évfélig ott voltak a hívek, imádkoztak, és máskor is eljöttek, nagyon sok szép örömöm volt az ő buzgóságukban.
Jelenleg pedig a település filiájában Mária Pócson tölti nyugdíjas éveit. Itt beszélgetünk a Mária Pócsi közösségi ház épületében. Hogyan telnek most a mindennapok, a nyugdíjas mindennapok? Misézik még atya?
Igen, minden nap természetesen, minden nap. Hát ez a jó Istenek és a szűzanyának ajándéka, ami most élek, mert most tényleg már nincsenek adminisztrációs gondjaim, problémáim, azonban itten, amit tudok, segítek. Tehát tudom, hogy én csak egy nyugdíjas vagyok, és az a feladatom, hogy segítsek a plébános úrnak. Tehát soha semmibe bele nem szólok, vagy semmibe nem mondom el a véleményemet, csak ha kérdeznek, mindenben, amivel tudok, segítek.
Válajon született. Fontos az ön számára ez a település. Azt olvasom, hogy az édesanyjával 6 évesen gyalog indultak el Válajról a Mária Pócsi szűzanyához. Összekulcsolt kézzel imádkozott és térdepelt a szűzanya előtt, hogy távol lévő testvérei hazajöjjenek, önből pedig pap lehessen. És mindkettő dolog sikerült, mert hogy a testvérei is hazajöttek, meghallgatásra kerültek az imái, és önből pedig pap lett.
Igen, ez teljesen így van, igen. Azért is boldog vagyok mostan, hogy itt lehetek, és még szívesen szolgálok a szűzanyának. Ha bár honnan jönnek hívek és kérnek szentmisét, akkor megyek és szívesen a bazilikában is végzek szentmisét, mert például jelentették az ajaki hívek, hogy ők jönnek kerékpárral és kérnek szentmisét. Bármikor szívesen szolgálok, még ha jó Isten erőt ad.
Mária Pócs közelében található nyírcsászári és a Szent Pió atya tiszteletére felszentelt templom búcsú ünnepén is részt vettünk a közelmúltban. Rádiónk, a Szent István Rádió élőben is közvetítette a szentmisét. Nos, ön is ott volt annak idején a nyírcsászári templom alapkőletételénél, és természetesen a már felépült templom megáldásánál, megszentelésénél. Ez is egy különleges pillanat volt az ön életében.
Igen. A templom alapkövét én áldottam meg, és ez éppen május 2-án volt, a horvát atya hirdette is. Ő akkor oda volt Olaszországban, Pio atya helyén, és akkor, ahogy mentünk délután 2-re, az ég borús volt, de olyan sötét volt, hogy azt mondtam, mert 2 ember jött velem, a gondnok úr meg a világelnök, mondtam, kisest állunk a kocsiból, mert itt nem lehet semmit sem tenni, ugyanis ahol a kápolna van, az egy nagy rét volt. és onthon ki se szállunk, mert itt ugye olyan nagy eső jön, vagy esetleg felhőszakadás, hogy nem tudunk semmit sem csinálni. És ahogy megálltunk, úgy kicsit kinéztem a szélvédőn, és egy picike, mondjuk tenyérnyi fehérség volt az égbolton. És figyeltem, és ez elkezdett változni, elkezdett fehéredni, és rövid idő alatt úgy megtisztult az ég, hogy a szertartást gyönyörűen el tudtuk végezni, el tudtam végezni az alapkő megáldást. Úgyhogy Pió atya csodájának tartottam ezt.
Köszönöm szépen, hogy elmondta és megosztotta velünk ezt a szép példát.
Hát ez a Jóisten ajándéka, ugye az életünket Isten adta, és hogy meddig élünk, ez a Jóisten ajándéka. Eddig megőrzött, ha megőrzött, én ajándéknak veszem, és szívesen szolgálok, ha a Jóisten tovább is erőt ad.
Mert hogy még önellátó, tehát ellátja magát, atya.
Igen, hála Istennek el tudom látni magam, úgyhogy én nagyon jól élek, ez jól értelembe véve.
Elégedetten.
Boldog vagyok, igen. Ezt a házat én építettem természetesen a püspök úr engedélyével, ugyanis akkor még az iskolában volt a hittanóra, de csak szombaton lehetett az iskolába menni, és szombaton meg be volt zárva az iskola. A templom pedig hideg volt, és akkor kértem a püspök atyát, hogy hadd építhessek itt legalább egy kis termet, hogy szombat-vasárnap a gyerekeket összehívjam. És a püspök atya akkor mondta, hogy építs mellé meg egy kis szobát, hogy esetleg egy hitoktatónak, vagy egy kantornak, vagy egy harangozónak, és akkor a kettő együtt lesz. És hát nem is sejtettem, mert eszembe sem volt az, hogy ide jöjjek, hiszen nagyon vigyáztam arra, hogy ha én nyugdíjas vagyok, akkor ne szóljak bele a utódom életébe, hanem ahogy említettem, mindenben segítsek, és mindenben támogass, és most is boldog vagyok. Most is helyettesítem, István atya oda van mostan valahol szabadságon, és a héten én helyettesítem örömmel.
Vannak-e még álmai, vágyai atyának olyan tervek, célok, amelyekért imádkozik a jó Istenhez?
Hát most már csak az, hogy mindvégig hűséges maradjak. Ez a vágyam, amíg a Jóisten erőt ad.
Valamint, hogy hát vállaljon is, legyenek még papi hivatások. Hiszen annak idején, ahogy említette, szülő településéről jó néhány papi hivatás elindult, úgyhogy van miért imádkoznunk papi hivatásokért.
Igen, hát ez a fájdalmam, hogy ott abban az egyházközségben, ahol említettem, hogy volt, hogy 4 kis pap is volt egyszerre, azóta nem volt papi hivatás. Azt jelenti 65 éve, úgyhogy amikor ott vagyok, mindig megemlítem ezt, már jól tudják. Volt ennek mondjuk objektív oka is, hogy miért így van, de hát sajnos a körülmények is így hozták. A község most előregedik, fiatalok elmentek, de hát sajnos a mi családunkból is többen indultak el, de végül nem maradtak meg. Ez nagy fájdalmam, mindig az volt, hogy milyen jó lenne, ha amin van, oda tudnám adni az utódomnak. De egyelőre gyermektelen vagyok. Igen.
Pasmise és papi elmondata pedig az Úr kegyelméből énekelek. Mire utal ez a mondat, és miért ezt választotta jelmondatául?
Igen, szándékosan ezt választottam, mert ha végignézem az életemet, ugye annyi minden volt, ami alakulhatott volna így is, meg úgy is. És ahogy alakult, jól alakult, és azt látom, hogy Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, ugye méltatlanul idézem Szent Pált, de tényleg a jó Isten kegyelme ott volt, a szűzanya segített és kísért és vigyázott rám életemben.
Pásztor Károly pápai prelátusnak, címzetes esperes apátnak, nyugdíjas plébánosnak nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, gratulálok vasmiséjéhez, és természetesen jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom további életére is.
Köszönöm szépen, hallgassa meg a jó Isten. Amíg a Jóisten ad erőt, szívesen szolgálok, hogy meddig, hát ez az ő titka.
Az elhangzott riportot 2020-ban rögzítettem, és ezzel a riporttal emlékeztem a közelmúltban elhunyt Pásztor Károly címzetes apátra, pápai prelátusra, címzetes esperesre, nyugalmazott plébánosra. Nyugodjon ő békességben, a Jézus Mária szent nevében. Amen.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk.
Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
A Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szombati adásunk tartalmából. Ferenc pápa szeptember 29-én a brüsszeli stadionban szentmisével zárja le apostoli látogatását. Ferenc pápa előszava: a demokrácia, együtt dolgozni azon, hogy mindenki problémáit megoldjuk. A jubileumi év mindenek előtt Krisztus éve. Ferenc pápa szeptember 29-én a brüsszeli stadionban szentmisével zárja le apostoli látogatását. A Baldwin király stadionban bemutatott szentmisével zárul majd a Szent Atya belgiumi látogatása. Adják hírül július 5-én közzétett nyilatkozatukban a belga püspökök. Egyéni regisztráció szükséges a stadionba való bejutáshoz, amelyet augusztus 19-től lehet megtenni a www.visitdupape.be oldalon, ahol ingyenes jegyet lehet igényelni a részvételre. A hívek érkezéskor átvehetik a szertartás több nyelvű misefüzetét. A szentmise elején Ferenc pápa boldoggá avatja a Brüsszelben elhunyt Anne de Jesus kármelita nővért, tudatják a belga főpásztorok. Rendkívüli esemény lesz, mert a boldoggáavatásokat Ferenc pápa rendszerint Rómában végzi. Jézusról nevezett Anna, világi nevén Anna de Lobérai Torres, sarutlan kármelita nővér, a spanyolországi Medina del Campóban született 1545. november 25-én, és Brüsszelben halt meg 1621. március 4-én. Avilai Szent Teréz közvetlen munkatársa volt, segített neki a rend megreformálásában. Madridba, Párizsba és Brüsszelbe küldték többek között. Brüsszelből, ahol 1621-ben meghalt, megalapította a Löweni és Monszi kolostorokat, továbbá részt vett az antwerpeni és krakói kolostorok alapításában. A Ferenc pápa által szeptember 29-én vasárnap bemutatott többnyelvű szentmise egybeesik a migránsok és menekültek 110. világnapjával, melynek idei témája Isten az ő népével jár. A pápa által választott téma nagyon közel áll a belgiumi látogatás mottójához: reménnyel járni az úton. Az apostoli út szervezői a vatikáni vezetéssel szoros együttműködésben dolgozzák ki a Szent Atya programját, amit hamarosan részletesen közzétesznek, írják a belga püspökök. Ferenc pápa előszava: a demokrácia, együtt dolgozni azon, hogy mindenki problémáit megoldjuk. A pápa a július 7-i vasárnapi Trieszti látogatása alkalmából, amelyet az 50. olasz katolikus társadalmi hét lezárására tesz, az Il Piccolo című újság közé tette Ferenc pápa egy korábban kiadatlan szövegét, amelyet egy pápai antológia bevezetőjének szánt. A kötet beszédeket és üzeneteket gyűjtött egybe, a demokrácia szívében címmel. Örömmel ajánlom ezeket a szavakat bevezetőként ehhez a szöveghez, amelyet az Il Piccolo, a Kicsinke című újság és a vatikáni könyvkiadó ajánl olvasóinak a társadalmi hetek alkalmából tett Trieszti látogatásom kapcsán, kezdi előszavát a pápa. Jelenlétem Triestben, egy olyan városban, amely a különböző kultúrák, vallások és etnikai csoportok együttélése miatt erős közép-európai ízvilággal rendelkezik. Az olasz püspöki konferencia által ebben a városban szervezett eseménnyel az olasz katolikus társadalmi héttel van összefüggésben. A kezdeményezést idén a következő témának szentelték: a demokrácia szívében, részvétel a történelemben és a jövőben. Jól tudjuk, hogy a demokrácia egy olyan kifejezés, amely az ókori Görögországból származik, és az emberek által a képviselőiken keresztül gyakorolt hatalmat jelenti.
Ez egy olyan kormányzati forma, amely bár az elmúlt évtizedekben világszerte elterjedt, úgy tűnik egy veszélyes betegség a demokrácia iránti szkepticizmus következményeitől szenved. A demokráciák nehézségei a jelenkor összetettségének leküzdésében, gondoljunk csak a munkanélküliséggel, vagy az elsöprő technokrata paradigmával kapcsolatos kérdésekre, néha úgy tűnik, hogy teret ad a populizmus vonzerejének. A demokráciának van egy vele született nagy és megkérdőjelezhetetlen értéke. Az együttes jellege, az a tény, hogy a kormányzás gyakorlása egy olyan közösség keretein belül történik, amely szabadon és világi módon szembeszáll egymással a közjó művészetében, amely nem más, mint egy másik elnevezése annak, amit politikának nevezünk. Az együtt a részvétel szinonímája. Ezt már Don Lorenzo Milani és fiai is hangsúlyozták a mesteri Levél a tanárnak című műben. Megtanultam, hogy mások problémái ugyanazok, mint az enyémek. Hogy közösen kikerüljünk belőlük, az a politika. Egyedül kijönni belőle fösvénység. Igen, az előttünk álló problémák mindenkit érintenek és mindenkire hatnak. A demokratikus út az, ha ezeket közösen megvitatjuk, és tudjuk, hogy az ilyen problémákra csak együtt lehet megoldást találni. Mert egy olyan közösségben, mint az emberi közösség, az ember nem menti meg magát egyedül. És nem érvényes a mors tua vita mea, a te halálod az én életem axiómája sem. Ellenkezőleg. Már a mikrobiológia is azt sugallja számunkra, hogy az ember szerkezetileg nyitott a másság dimenziójára és az előttünk álló tevel való találkozásra. Giuseppe Toniolo, a Társadalmi Hét ötletgazdája és megalapítója, maga is olyan közgazdász volt, aki nagyon jól megértette a homo economicus korlátait, vagyis azt az antropológiai látásmódot, amely a materialista utilitarizmuson alapul, ahogyan ő nevezte, ami atomizálja a szemét és amputálja a kapcsolati dimenzióját, állapítja meg előszavában Ferenc pápa. Itt ma arra gondolva, hogy mit jelent a demokrácia szíve, azt akarom mondani, együtt jobb, mert egyedül rosszabb. Jó együtt lenni, mert egyedül lenni szomorú. Az együtt azt jelenti, hogy egy meg egy az nem kettő, hanem három. Mert a részvétel és az együttműködés létrehozza azt, amit a közgazdászok hozzáadott értéknek neveznek, vagyis azt a pozitív és szinte konkrét szolidaritás érzetet, amely a megosztásból és az előrelépésből fakad, például a köztéren, olyan kérdésekben, amelyekben megegyezést kell találni. Végül is a részvétel szóban találjuk meg a demokrácia valódi értelmét, abban, hogy mit jelent eljutni egy demokratikus rendszer szívéhez, lényegéhez. Egy etatista, az államhatalom kiterjesztése és megerősítése, vagy dirigista, a központi hatalom által irányított rezsimben senki sem vesz részt, mindenki csak nézi, passzív. A demokrácia viszont megköveteli a részvételt, megköveteli az ember erőfeszítéseit, a konfrontáció kockázatát, a saját eszméinek, saját érveinek bevonását a kérdésbe, a kockázatvállalást. De a kockázat az a termékeny talaj, amelyben a szabadság kicsírázik. Ehelyett az ablakban állni, tétlenül nézni, mi történik körülöttünk, nem csak etikailag elfogadhatatlan, de még önző szemszögből sem bölcs vagy kényelmes, mutat rá a pápa előszavában. Nagyon sok olyan társadalmi kérdés van, amelyekkel demokratikus formában kell foglalkoznunk. Gondoljunk a migránsok intelligens és kreatív befogadására, amely együttműködő és integráló. Ez egy olyan jelenség, amelyet Triest jól ismer, mivel közel van az úgynevezett balkáni útvonalhoz. Gondoljunk a demográfiai térre, amely immár egész Olaszországot és egyes régiókat különösen érint. Gondoljunk a hiteles békepolitikák megválasztására, amelyek a tárgyalás művészetét helyezik előtérbe, nem pedig az újrafegyverkezést. Röviden, vegyük figyelembe a másokkal való törődést, amelyre Jézus az evangéliumban folyamatosan hív minket, mint az ember lét hiteles magatartására. Triestből, a földközi tengerre néző városból, különböző kultúrák, vallások és népek olvasztótégeiből, ami annak az emberi tevékenységnek a metaforája, amelyre a háború által beárnyékolt időkben vágyunk, ébredjen fel egy meggyőzőbb elkötelezettség a teljes részvételen alapuló demokratikus élet iránt, amelynek célja az igazi közjó, kéri Ferenc pápa előszava végén.
A jubileumi év mindenek előtt Krisztus éve. A december 24-én kezdődő 27. rendes szent évre készülve felidézzük a jubileumi évek történetének eredetét, a szent évek céljait és az első rendes szent évet, amelyet 8. Bonifác pápa hirdetett meg 1300-ban. A katolikus hagyományban a jubileumi szent év rendkívül fontos vallási esemény. Ahogyan Szent II. János Pál pápa a 3. évezred küszöbén a püspökökhöz, a papokhoz és a hívekhez intézett Tertio Millennio Adveniente kezdetű apostoli levelében írta a 2000-es év jubileumának előkészítésére, a bűnbocsánat és a bűnökért járó büntetés elengedésének az éve, a perlekedők közötti kiengesztelődés, a sokféle megtérés, a gyónás és a vezeklés éve. Következésképpen a jubileumi év a szolidaritás, a remény, az igazságosság és az Isten szolgálatára való elköteleződés éve örömben és békében a testvérekkel. A jubileumi év mindenek előtt Krisztus éve, aki az élet és a kegyelem hordozója az emberiség számára, állapítja meg a jubileumok történetét ismertető szentszéki dokumentum. A szent évek eredete az Ószövetségig vezethető vissza. Mózes törvénye különleges évet, a nagy örömünnep évét írta elő a zsidó nép számára. Szenteljétek meg az 50. esztendőt, és hirdessetek felszabadulást az ország minden lakosának. Legyen az nektek örömünnep, hadd jusson hozzá újra mindenki a birtokához, és hadd térjen vissza mindenki a nemzetségéhez. Örömünnep legyen számotokra az 50. esztendő. Ne vessetek, és ne arassátok le, ami az aratás után kihajtott. A metszetlen szőlőt ne szüreteljétek le. Mert örömünnep az, tartsátok szentnek. A mezőről legyétek annak termését. Az örömnek ebben az esztendejében jusson hozzá újra mindenki a birtokához. Olvassuk Mózes 3. könyvében, a Leviták könyvében. A kürt, amellyel ezt a különleges, teljesen az Úrnak szentelt év kezdetét hirdették, egy kos szarvából készült, amelyet héberül Jóbelnek hívnak, és amelyből a jubileum szó származik. Ennek az évnek az ünneplése többek között azzal járt, hogy a földet visszaadták korábbi tulajdonosainak, elengedték az adósságokat, felszabadították a rabszolgákat, és pihentették a termőföldet. Az új szövetségben Jézus úgy jelenik meg, mint aki beteljesíti az ősi jubileumot, mivel azért jött, hogy hirdesse az Úr kegyelmének évét. A jubileumi évet nem csak azért nevezik szent évnek, mert ünnepélyes, szent rítusokkal, szertartásokkal kezdődik, folytatódik és zárul le, hanem azért is, mert egyik célkitűzése az életszentség előmozdítása. Azzal a szándékkal alapították meg a Szent Év intézményét, hogy megszilárdítsa a hitet, elősegítse a szolidaritás cselekedeteit és a testvéri szeretet közösséget az egyházban és a társadalomban. A Szent Évek célja, hogy a híveket a Krisztusba, az egyetlen üdvözítőbe vetett hit őszintébb és következetesebb megvallására hívja és ösztönözze. A jubileumi év lehet rendes, ha egy előre meghatározott időponthoz kapcsolódik, illetve lehet rendkívüli, ha valamilyen különösen fontos esemény miatt hívják össze. A rendes szent évek 25 évenként váltják egymást, és egy teljes évig tartanak. A rendkívüli jubileumi évek szokása a 16. századra nyúlik vissza. Bármikor tarthatják őket, és időtartamunk rövidebb is lehet, akár néhány napra is korlátozódhat. A katolikus egyház eddig 26 rendes szentévet ünnepelt, a mostani a Remény Zarándokai mottót hirdető 2025-ös jubileum lesz a 27. rendes szent év. A történelem első jubileumát, az első rendes szent évet 1300-ban a cétáni nemesi családból származó 8. Bonifác pápa hívta össze az Antiquorum Habet Fide reláció kezdetű bullájával. Döntésének egyik célja az volt, hogy megszilárdítsa a pápaság tekintélyét és a kereszténység egyetemességét a középkor két sarkalatos intézményének, a pápaságnak és a birodalomnak a válságával és az európai államok születésével szemben, egyben erősítse a lelkiség, a megbocsátás és a testvériség szellemiségét az akkor uralkodó gyűlölettel és erőszakkal szemben. A 13. század utolsó éveiben egyre érezhetőbbé vált az az igény a keresztények körében, hogy az ősi hagyományoknak megfelelően a centenárium legyen az egyetemes megbocsátás, a kiengesztelődés éve. A pápa bullájában egyetemes jubileummá nyilvánított minden századik évet. A híresztelés hallatára, hogy a centenárium évében mindazok, akik valóban megbánták és meggyónták vétkeiket, megszabadulnak bűneiktől és büntetésüktől, amennyiben elzarándokolnak a Szent Péter vagy a Szent Pál bazilikába, zarándokok hatalmas tömege áramlott Rómába. A teljes búcsú elnyeréséhez a rómaiaknak 30 alkalommal kellett ellátogatniuk a bazilikákba, az idegeneknek, zarándokoknak 15 alkalommal. Az első jubileum zarándokai között volt a világirodalom nagy klasszikusa, az olasz nyelv atyaként számon tartott Dante Alighieri költő, aki 1321-ben hunyt el. Továbbá a késő gótikus művészet egyik legnagyobb alakja, Cimabue olasz festő, aki mindössze 2 évvel élte túl az első jubileumot. Köztük volt az európai festészet egyik vezéralakjának tekintett Giotto, a korai reneszánsz és a Trecento művésze, többek között az Uffizi képtárban megtekinthető trónoló Madonna alkotója, de neki tulajdonítják az Assisi Szent Ferenc bazilikában Szent Ferenc életének jeleneteit ábrázoló freskó sorozatot is. Világi témájú festményeket is készített. Anzsu Róbert nápolyi király palotájában híres emberek portréit festette meg. A jubileumok a kezdetektől fogva a kereszténység nagy eseményeinek bizonyultak, de egyben tükörképet mutattak az adott korról, és arról adtak tanúságot, hogy a hitélet olyan valóság, amely képes befolyásolni a társadalmi és kulturális életet. Az előző 26. nagy jubileum, a 2000-es szent év különleges jelentőséggel bírt, hiszen a keresztények az egész világon ünnepelték Krisztus születését, és egyben az azóta eltelt 2000 évet is. Ez volt az első olyan szent év, amely az elmúló évezred végét és az új évezred elejét ívelte át. A 2000-es év jubileuma tehát a dicsőítés és a hálaadás nagy imája kívánt lenni, Isten fia megtestesülése és az általa véghez vitt megváltás ajándékáért. Szent II. János Pál pápa a következőkben foglalta össze az ezredforduló szent évének jelentőségét Tertio Millennio Adveniente kezdetű apostoli levelében, utalva arra a nemzedékre, amely a múlt század utolsó éveiben született, és amely az új évezred első nemzedéke, a mai felnőttek. Rájuk hárul a feladat, hogy Krisztus továbbra is jelen legyen korunkban és azt követően is. Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Isteni legyen minden díj.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, érseki szentmisét közvetítünk Zaránkról, melyet Ternyák Csaba, egri érsek mutat be. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!